nélkül Berek Janikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Fadrusz Jánosra emlékeztek Kolozsváron. A Mátyás Szobor csoport alkotójának tiszteletére emléktáblát avattak a Kincses városban. 37 településről csaknem 800 fellépő. 41. alkalommal rendezték meg Vajdaságban a Szólj Síp Szólj népzenei vetélkedőt. Most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról, hogy belső ukrajnai magyar szervezetek számára vitt segélyszállítmányt a Máltai Szeretett Szolgálat, amelynek önkéntesei felkeresték a Ternopilban, Chmelnickében és Kijevben tevékenykedő szervezeteket is. A segélyszervezet több mint 120 élelmiszercsomagot állított össze. Ezeket az adományokat szállították a célállomásokra az elmúlt napokban. Iváncsik Attila információi.
Szeretném köszönni az anyországnak, a Beregszászi Máté szolgálatnak, hogy ilyen nehéz időben, háborúban feljöttek ide, és nekünk hoztak segélyt. Ez nagyon nagy dolog, mert nagyon sokszor nincs se villanyunk, se fűtésünk, se vízünk, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz időket élünk. Nagyon szépen köszönjük önöknek.
Szikora Attila Chmelnickiben él. Ő vezeti a helyi magyarokat összefogó Szent István Egyesületet. Egy másik nyugat-ukrajnai régióban, Ternopil megyében hozzávetőleg 100 magyar ember él. Számukra szervez évente több rendezvényt a II. Rákóczi Ferenc Ternopili Magyarok Egyesülete, amely vállalta a segélycsomagok szétosztását is. Iványics István elnök.
Nehéz helyzetben vagyunk, ugye háború van, néha bombáznak, néha rakéták becsapnak. Nehéz most a magyaroknak itt, és sok nyugdíjas van, sok beteg van, és ez a segély nagyon jókor jött.
Kijevet a háború kitörését követően sok ott élő magyar elhagyta. Főleg olyan idős, egyedül élő személyek maradtak az ukrán fővárosban, akiket a Kijevi Magyarok Egyesülete támogat. Marcsenko Veronika elnök helyettes.
Igen, nehéz időben élünk. Most is riadó van, úgyhogy Istennek a kezébe vagyunk mindannyian, és minden nap nem tudjuk, hogy mi vár ránk holnap, vagy mi, de reméljük, hogy vége lesz ennek a háborúnak, és béke lesz, és élünk szabadságban, és nyugdíjasok is, akik itt vannak, hát nem mennek ki.
Belső Ukrajnában igazán látszanak a háború miatt kialakult problémák, ezeket az itt élő magyarok hatványozottan élik át. Hangsúlyozza Sumicki György, a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese, aki ezúttal is részt vett az adományok célba juttatásában.
Azért a nyugdíjasok itt is szegények, és egyre szegényebbek. Megtapasztalhattuk azt a valóságot, amit az ember korábban a hírekből kapott, vagy tapasztalt meg, hogy tényleg nincs fűtés az épületekben, tényleg nincs melegvíz az épületekben, mert hogyha tönketették a bombák a hőerőművet, akkor nincs központi fűtés, nincs melegvízellátás. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket a kis közösségeket támogassuk. Ezért is tartom én például nagyon fontosnak, hogy most elindult a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál egy gyűjtés a kievieknek, a panelházba lakóknak a megsegítésére, ahol majd olyan eszközök lesznek megvásárolva, hogy olyan dolgok, amik a legeslegszükségesebbek, és előrébb viszik majd az életüket. Ez majd egy későbbi projekt lesz.
Fadrusz Jánosra emlékeztek Kolozsváron. A kolozsvári Mátyás szoborcsoport Fadrusz János szobrászművész leghíresebb alkotása, amely az 1900-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyert. A művész emléktábláját a Rózsás házon helyezték el. Itt a főtér 20-as szám alatt lakott Fadrusz a Mátyás szoborcsoport felállításának idején. A művész emlékéhez és életművéhez méltó emléktábla a kolozsvári Gergely család ajándéka. Magyarország kolozsvári főkonzulátusán a művész tiszteletére fotókiállítást is nyitottak. Ferenc Ádám összeállításában elsőként Gergely Balást, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökét halljuk.
Kolozsvár, mint Mátyás király szülővárosa, az amúgy is Kárpát-medence szerte nagyon erős Mátyás kultusznak az egyik legfőbb ápolója, otthona, de a kiteljesedés ennek a kolozsvári Mátyás kultusznak mindenképpen Fadrusz Jánoshoz kötődik, hiszen Fadrusz János volt az a szobrász, aki nekünk kolozsváriaknak, de minden magyar embernek bronzba öntötte az igazságos Mátyást, egy csodálatos képzőművészeti alkotás formájában, és mondhatnánk úgy is, hogy a Mátyás igazságát számunkra bronzba öntötte itt kolozsváriak számára. Gyakorlatilag itt az elmúlt több mint 100 évben számtalan olyan eset volt, amikor a szoborral bajlódtak, volt, hogy eltávolítani akarták, volt, hogy meggyalázták. Mindig kiálltunk mellette, a kolozsváriak mindig kiálltak mellette, de ami nagyon fontos, hogy mindig úgy is tekintettünk Mátyásra. A Fadrusz által alkotott Mátyás szobora, mint egyfajta védelmezőre, és amikor elgyengültek a kolozsvári polgárok, átsétáltak a szeretett főterükön, és felnéztek a szoborra, és erőt merítettek belőle. Na most a helyzet az, hogy ennek a csodálatos embernek, ennek a csodálatos alkotónak, akit amúgy egyéb nem igen kötött Kolozsvárhoz, ugye pozsonyi születésű, mindeddig nem volt egy emlékhelye Kolozsváron, és most sikerült ezt a restanciát, ezt a tartozást pótolni. Annak a háznak, annak a főtéri épületnek a falán, ahol ő több ízben megszállt, többek között akkor, amikor a szobrot felavatták, arra sikerült kihelyezni egy nagyon szép márvány emléktáblát, és nekem külön személyes öröm az, hogy az ezen lévő bronzplakettet édesapám Gergely István szobrászművész készítette, és a család felajánlásából ez a plakett, amely kikerült az épület falára. Ez egy fontos esemény számunkra, és azon is túlmutat az, hogy egy olyan emlékhely jön létre, amely alatt bármikor átsétálunk, és fejet tudunk hajtani a Fadrusz emlékezet előtt. Még egyszer hangsúlyozom, ő az az ember, ő az a magyar ember, aki a legnagyobb ajándékot adta Kolozsvárnak. Kaptunk itt épületeket, kaptunk templomokat, kaptunk intézményeket, óriási szellemiségek alkottak, éltek Kolozsváron, de a legnagyobb ajándékot azt úgy gondolom Fadrusz Jánostól kaptuk azzal, hogy megalkotta Kolozsvár egyes számú szimbólumát, a Mátyás szobrot.
Fadrusz János napja lett ez a mai itt Kolozsváron, Kolozsvár főterén, és ennek egyik része egy kiállítás itt a kolozsvári főkonzulátuson, aminek ön volt a kurátora. Milyen szempontok szerint állt össze ez a tárlat? Zakariás Ágota, művészettörténész.
A kolozsvári Mátyás kultusz úgy mindig is létezett, hogy 1882-re talált olyan támogatókra önkormányzati szinten is, hogy megszületett a Mátyás Szoborbizottság 1882-ben, majd 1888-ban újra szervezték ezt a szoborbizottságot, ők hatékonyabban tudtak már pénzt gyűjteni, de kellettek a milleniumi ünnepségek is ahhoz, hogy ténylegesen elinduljon az, hogy az itt született Hunyadi Mátyásnak egy méltó emlékművet állítsanak, és amit a kiállításon láthatunk, az gyakorlatilag a pályázat meghirdetésétől, tehát 1893-tól egészen a nyertes pályamunkák kiállításáig és az eredményhirdetésig, és természetesen a szoborállítás, a szobor elkészítésének a különböző fázisait követhetjük nyomon, majd az 1902-es fölavatást is. Ami még izgalmas és a szobor utóéletére vonatkozik, hogy a második bécsi döntés után 1942-ben restaurálták a szobrot, nem volt egy olyan teljes körű restaurálás ez, de akkor már elég rossz állapotban volt a szobor együttes. 2008-ban került sor egy nagyobb átfogó restaurálásra. Erről sajnos most nem található itt képanyag, de talán ha még előveszik a szervezők ezt a kiállítást, anyagot, akkor remélem, hogy kiegészül ezzel a mozzanattal is. A nyertes pályamunkát is láthatjuk, tehát azt a makettet, amit Fadrusz János beküldött erre a pályázatra, egy archív felvételt erről, valamint az 1900-as párizsi világkiállítás makettjét is, amellyel a nagydíjat nyerte el Fadrusz, és a Naphegyi műteremből különböző felvételeket láthatunk, ahogyan az állványok mögött már alakul a szobor, és ahogy elnyerte a végső formáját, majd több felvétel is mutatja az 1902. október 12-i hatalmas, pompás fülavatását a szobornak, ami tényleg egy nagy esemény volt Kolozsvár életében.
Igen, itt Gergely Balázs az átadáskor úgy fogalmazott, hogy Fadrusz János ajándéka volt a Mátyás szoborcsoport Kolozsvár első számú szimbólumát ajándékozta a városnak.
Nagyon izgalmas, hogy Fadrusz János a szoborpályázat eredmény hirdetés előtt soha nem járt Kolozsváron, mégis egyből belopta magát a kolozsváriak szívébe, izgatottan várta itt 1894 májusában a pályázat eredménye könyvének hirdetését, és miután megnyerte, felhatalmazást kapott a szobor elkészítésére, egyre gyakoribb vendég lett Kolozsváron, és nem csak munkatársi, tehát szakmai kapcsolatokat épített, hanem nagyon sok barátja is lett Kolozsváron. Nagyon hamar, nagyon közeli barátjává vált Pákei Lajos építész, aki a Mátyás szobor alapzatát is készítette, tervezte, és itt a munkakapcsolatból nagyon hamar barátság lett, és Pákei otthonában gyakori vendég volt Fadrusz, és itt a kolozsvári értelmiségi körökkel találkozhatott, és először pozsonyi barátjának, Hirschfeld Sándornak a Jókai utcai lakásában lakott, majd a Patinás New York szállóban egy ideig, és ezt követően költözött itt a főtér 20 szám alá, ahol most az emléktáblát fölavattuk.
A kolozsvári Mátyás szoborcsoport alkotójára, a pozsonyi születésű Fadrusz Jánosra emlékeztek Kolozsváron, tudtuk meg Ferenc Ádám riportjából. Itt a határok nélkül. A munkácsi székhelyű Munkácsi Mihály Magyar Ház az osztrák-magyar monarchia idején pénzintézetként szolgált. Ma a kárpátaljai magyarság egyik meghatározó kulturális központja, ahol rendszeresen szerveznek kiállításokat, közösségi és művészeti eseményeket. A történelmi múltat megőrizve az épületben bankmúzeum is működik, ahol korabeli bankjegyek, érmék, páncélszekrények is megtekinthetők. A gyűjtemény Bács Megi Gábornak, a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatójának köszönhetően most 15 új bankóval bővült. További részletek Iváncsik Attilától.
Bács Megi Gábor, a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója elmondta. Több éves az együttműködésük a Munkácsi Magyar Házzal, korábban is hozzájárultak már a múzeumok kiállításának bővítéséhez.
Beszélgettünk arról, hogy milyen bankjegyek hiányoznak innen a gyűjteményből, és hát lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk ezeket beszerezni, illetve hát pótolni egy-egy sorozatot, és hát ennek jegyébe érkeztem ide, és egy Kossuth bankótól egészen az adójegyig, illetve a Vörös Hadsereg által kiadott 1944-es pengőig próbáltam hozni bankjegyeket, hiszen így ezáltal is bővülhet majd a kollekció. Kvázi a Munkácsi Mihály Múzeum ajánlotta föl a Munkácsi Mihály Magyar Háznak, vice versa látogatjuk egymást, sőt, mi több az elmúlt órákban egy újabb projekten gondolkodtunk, amit még nem szeretnék ellőni, hogy úgy mondjam, de azt gondolom, hogy egy tartalommal is sikerül megtölteni ezt az együttműködést, és reméljük, hogy ezt még meg is hosszú évekig, évtizedekig meg is fogjuk tenni.
Tarpai József, a Munkácsi Mihály Magyar Ház igazgatója elmondta, szoros együttműködést ápolnak a Munkácsi Mihályhoz kötődő határon túli szervezetekkel, illetve folyamatosan dolgoznak a gyűjtemény bővítésén és gazdagításán.
Tulajdonképpen megalakulásunk után, hogy 5 éves a Munkácsi Mihály Magyar Ház, azóta felkerestük a magyarországi intézményeket, múzeumokat, akiknek van köze Munkácsi Mihályhoz, és ugye a Békéscsabai Múzeum, ami Munkácsi Mihályról volt elnevezve, hiszen kis munkácsok árva maradt, akkor a nagybátyja, nagynénje magához vett a Békéscsabára, tehát innen van a történelmi szál, és nagyon jó a kapcsolat a két intézmény között. Tulajdonképpen sokat segítenek nekünk szakmai szempontból, nagyon jó, hogy jönnek szakemberek, ugye tartottak már itt előadást a Munkácsi Mihály Magyar Ház, a Munkácsi Mihály életéről, szeretnénk közös kiállításokat. Tavaly például onnan vettük az ötletet, hogy a Munkácsi Mihály feleségének volt írva egy zongoradarab Cecilnek, akkor azt ide áthoztuk, akkor itt is bemutattuk a munkácsi közösségnek, tehát hogy nagyon jó az együttműködés, de a Munkácsi Mihály Múzeum Békéscsabán az tulajdonképpen nem csak Munkácsi Mihályról szól, hanem honismereti múzeum, illetve más osztály is vannak, hogy bemutató termei, és úgy a Munkácsi Mihály Magyar Ház is, mivel az Osztrák-Magyar Bank épületében vagyunk, és tulajdonképpen banknak épült az épület, ezért tulajdonképpen ezt a kis bankmúzeumot mi létrehoztuk, de természetesen még talán attól, hogy ez bankmúzeumnak nevezzük, ez kicsit még messze áll, tehát nagyon is kellene a gyűjteményt gyarapítani, és ezért örülök, hogy most Bács Meg Gábor igazgató úr hozott gyakorlatilag egy gyűjteményt, kollekciót, amivel bővítjük a kiállítást, és így az ide látogatóknak be tudjuk mutatni nem csak annak a korszaknak, akár a szovjet korszaknak a pénzgyűjteményét, hanem most már a gyakorlatilag a Magyar Királyságnak, a Magyar-Osztrák Monarchiának a pénzeit, és gyakorlatilag ezt kézbe lehet venni, meg lehet nézni, akár egy Kossuth bankót is, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép lehetőség, és remélem, hogy nagyon sokan el fognak hozzánk emiatt látogatni.
Munkácstól alig 90 kilométerre délkeletre található a román-ukrán határ romániai oldalán Halmi. Ide a Havasi Gyopár gyermekotthonba vittek ajándékot a hétvégén a mátészalkai néptáncosok, népzenészek és a szatmárnémeti táncosok. Zsoltos Barnabás összeállításában elsőként Juhász Róbertet, a Halmi gyermekotthon vezetőjét halljuk, majd Herdon Balázs zenekarvezető mondja el, hogy a zene mellett milyen meglepetés ajándékot vittek a gyermekeknek.
Ez egy gyermekotthon komplexum, amely két családi típusú házból áll, ahol 12-12 gyerek él itt nap mint nap, nekik ez a családjuk, illetve egy napközi központ, amelyet innen a két házból 10 gyerek számára, illetve a Halmi községből 10 hátrányosabb helyzetű családtól látunk el napi szinten. Összesen 24 plusz ez a 10 gyermek van itt, akiknek tanulásban, az élet céljának megtalálásában és különböző aktivitásokban segítünk nap mint nap.
Mindenki Halmiból származik, vagy a környező településekről is fogadnak gyermekeket?
A napközi központban csak Halmi gyermekeket fogadunk, az itt lakó gyermekek, amelyek a Margarét és a Narcisza házban laknak, a megye minden pontjáról vannak. Ők vagy teljesen árvák, vagy részben árvák, vagy csak egyszerűen olyan életkörülmények miatt kerültek ide, hogy jobb itt nekik.
Mondta, hogy az életre próbálják nevelni, vezetni ezeket a gyermekeket. Van ennek már kézzelfogható eredménye, vagy mióta működik ez az intézmény?
Természetesen van, maga az intézmény a jelen infrastruktúrális formájában az 2024 októberében lett át, amikor is Halmiban az utolsó árvaház, ami a szószoros értelmében működő árvaházat bezárták, és ennek egy pályázat keretében létrehoztak két családi típusú házat, mint ahogy említettem, a Margarétát és a Narcisszát, illetve ezt a nappali központot is. A Halmi árvaház történelme az 1960-as évekig nyúlik vissza, akkor alakult az első csak fiúk befogadására alkalmas árvaház, ahol körülbelül 300 gyermek volt először, és akkori standardoknak, normáknak megfelelően külön hálóhelyiségekben aludtak, külön kantinban ettek, külön fürdőbe jártak, tehát közös fürdőbe. Ez a helyzet mára már jócskán megváltozott. Mindennel el vannak látva, és tényleg a gyermekek itt úgy élhetnek, mint otthon. Persze ez enyhe túlzás, mert azért tudjuk, hogy otthon az otthon van, viszont itt meg a kollégákkal együtt megpróbálunk nekik olyan otthon teremteni, amire büszkék legyenek, és ne érezzék magukat hátrányos helyzetben.
Halmit Magyarországhoz, az anyaországhoz sincs messze, hiszen szatmárnémeti elkerülésével 50 kilométer a távolság Mátészalka és Halmi között. Valamikor a történelmi Magyarország középpontjában lehetett Halmi.
Igen, természetesen Halmi Ugocsa vármegyéhez tartozik, ami egy híres vármegye volt abban az időben is. Pont Halmiban van az ukrán határ átlépő. Szatmárnémetitől egész pontosan 36 kilométerre fekszünk közúton, tehát közel vagyunk a magyar határhoz is. Akár itt a Túrfolyó mentén 15 kilométer, tehát légvonalban még közelebb. Halmi főként az epertermesztésről híres, a földi epertermesztésről. A romániai epertermesztésnek mintegy 60%-át a halmi eper és a halmi környéki eper adja. Ez egy nagy község, tehát 3600 lakos van Halmiban, mint faluban, és 5100 halmi községben, ugye Halmihoz még tartoznak falvak. Kisbábony, Dabolc, Nyírestanya, Halmihegy.
A Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület mátészalkai népzenei együttese adott rögtönzött koncertet a halmi állami gondozottaknak. Nem csak táncoltok és a talpalával ott húzzátok, hanem az itteni árvaháznak ajándékkal érkeztetek, amiben édesapáz volt a főmotor, Herdon Béla. Mi mindennel kedveskedtetek itt a gyermekeknek?
Herdon Balázs a zenekar vezetője.
Ugye olyan szerencsés helyzetben vagyunk Mátészalkán, hogy a Pöttyös Túró Rodinak vagyunk a hazája, ha mondhatom így. Ott van Mátészalkán, ahol gyártják, úgyhogy cél adta magát, Túró Rodit tudtunk hozni szép számmal, illetve hát az Öcsi Hús, ugye szintén mátészalkai gyökerű cég, és ők is ajánlottak fel élelmiszert a gyerekeknek. Adományként ezeket hoztuk, nem kis mennyiségben.
Ha visszakanyarodunk az intézményhez, hogyan lehet ide bekerülni? A román adminisztráció segít önöknek, hogyan zajlik ez?
Mi a Szatmárnémeti Gyermekvédelmi Felügyelőség alárendeltjei vagyunk, illetve az ő szakkörükben dolgozunk. Megyeszinten több ilyen családi típusú ház van, komplexum, Halmiban ugye kettő is, tehát a Szatmárnémeti Bíróság az, aki végzést ad erre, hogy ide kerülhessen egy gyermek. Jelenleg egy szabad hely van, de szerintem ez is hamarosan be fog állni. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy Szatmár megyében a legszebb gyermekotthon a miénk. Büszkén is mondom, új is, és igyekszünk a gyermekek számára olyan körülményeket teremteni, hogy büszkék legyenek arra, hogy itt nevelkedtek fel, és ne érezzék semmilyen hátrányos helyzetben magukat.
Örök igazság, hogy a zene és a tánc nem ismer határokat. Máté Szalkai és Szatmár Németi néptáncosok, népzenészek vittek ajándékot a Halmi Gyermek Otthon lakóinak. Itt a határok nélkül. 37 településről 800 kis népzenész és énekes gyűlt össze a hétvégén az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben, ahol 41. alkalommal tartották meg a Szólj Síp Szólj népzenei vetélkedőt a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében. Az eseményről Ternovácz István küldött beszámolót.
A Vajdasági Magyar Általános Iskolás diákok körében évtizedek óta töretlen az érdeklődés a Szólj Síp Szólj népzenei vetélkedő iránt. A gyerekek igyekeznek minden lehetőséget kihasználni, hogy közönség és kritikusok előtt felléphessenek, mert tudják, ez segíti elő a fejlődésüket.
A nevem Mucs Viktor, Péterivéről érkeztem, már másodszorra vagyunk itten, tavaly is voltunk, második helyezést értünk el, és egészen 8-ig szeretnénk lenni, mert szerintem ez egy jó, hogy bírunk többet tanulni.
Kis Zoé, a Moholi Csobolyó Művelődési Egyesület fiatal népzenésze.
Nekem a zene az maga a világ, és szabadságot, érzelmeket jelent. Bármikor szomorú vagyok, boldog vagyok, zenével tudom ezt így összefoglalni.
A Csantavéri Medicus Ifik Tambura zenekar első alkalommal vett részt a vetélkedőn. Radák Teofil.
Idén februárban volt 4 éve, hogy elkezdtem tamburázni. Számos alkalommal voltunk már versenyeken, fellépéseken, szép eredményeket tudtunk elhozni.
Az újvidéki diákok 13 műsor sorszámmal mutatkoztak be Óbecsén. Köztük volt a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ, Pörgető Citer a zenekara is. Ördög Lóránt, oktató.
Bukovinai dalokkal készültünk, tanév kezdete óta csináljuk ezt a csokrunkat, és ugye most már úgy szerintem egészen jól beért. Általában mindig tavaszra szokott megérni a gyerekekben ez az egész csokor. Előadtuk már egyébként Muzsján a Szilasi napon, mi nálunk Újvidéken is előadtuk, szóval nem ez az első, nem ez a premierje ennek a produkciójuknak.
Szabó Gabriella főszervező gyermekként maga is fellépett a 40 évvel ezelőtti rendezvényeken.
41. alkalommal tartjuk a Szólj Síp Szólj vetélkedőt, ezúttal első alkalommal Óbecsén, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben, illetve a Petőfi Iskolában. 153 műsorszámot jelentettek be 37 településről, ami 750-800 föllépő gyereket jelent. Énekcsoportok és énekszólisták, kettősök, hangszeresek, kisegyüttesek kategóriákban mutatkoznak be, ugye a nagycsoportos óvodásoktól a 8-os gyerekekig. 106 énekes és hát 40 néhány hangszeres jelentkezett be. Igen sok fiatal tanul most cimbalmozni, ők is megjelentek furujázni. Tamburások, citerások, vonósok voltak, úgyhogy a vajdasági népzene életben a hangszeres zene is igencsak fölfutóban van. Ami nagy öröm számunkra az, hogy ilyen nagyon sokan vannak. Borsi Ferenc, aki Magyar Érdemkereszt kitüntetést kapott az idén, ő indította útjára ezt a vetélkedőt.
Borsi Ferenc népzenei szakértő, a kultúra lovagja, az Óbudai Népzenei Iskola tanára.
A 80-as évek közepén kerültem az Újvidéki Rádió ifjúság és gyermek osztályához, ahol Badai Johanna volt a szerkesztője a rovatnak. Ő javasolta, hogy legyen egy énekverseny Vajdaságban, keressük a legszebben éneklő osztályt, és akkor mondtam, hogy hát jó lenne azért szűkíteni, mert hogyha csak ez, hogy éneklőket keresünk, ez nagyon tág, tehát a tandaltól kezdve a táncdalig minden belefér, és akkor voltam bátor azt javasolni, hogy legyen az alapja a népzene, és ne csak egy osztályt, mert egy osztályban vannak jó hangúak is, meg rossz hangúak is, nem válogatják őket, úgyhogy azt kértem, hogy akkor énekcsoport és szólista kategória legyen, illetve még egy kicsit bátortalan volt a népi hangszer. Hál' Istennek az évtizedek során megerősödött mind a két műfaj, és nem csak citerások, furujások, tamburások, cimbalmosok, vonósok is vannak a Szólj Sípnak a műsorán. A népzene kutatás, illetve oktatás az szinteket lépett az elmúlt évtizedekbe, a léc az magasra van téve, de át lehet ugrani. Nagy dolog kiállni a színpadra és hozni a legjobbat, de az a legmeghatóbb, hogyha azt látom, hogy a kicsi gyerekek játszanak a színpadon, élvezik a játékokat, a nagyobbak pedig megérintettek, tehát átélik azt, amit énekelne. Ez a legfontosabb cél.
Berecz Csizmadia Anna, zsűritag.
Nagyon jó volt hallgatni ezeket a gyerekeket a csillogó tekinteteik miatt. Nagyon bátrak voltak.
Ezek a gyerekek ma, annak ellenére, hogy nagyon korán keltek, és viseletbe öltöztek, és hajakat fontak, és készültek, és beénekeltek, itt ünnepet teremtettek nekünk azáltal, hogy őseink ránk bízott örökségét közölték, és nem is akárhogy.
Kocsis Viktor vagyok, Péter Réve, és a Fürtikék csoportba tartozok. Szeretnék játszani Kisprímen.
Még csak másodikos középiskolás, de már kétszeres szerbiai bajnok, és pár hete Budapesten a Hungarian Open nyílt nemzetközi küzdősportbajnokságon is aranyérmet szerzett kickboxban a magyar kanizsai Sarnyai Dominik. Most szülővárosától sportösztöndíjat is kapott, amely segítheti a versenyekre való további zavartalan felkészülésben. Dominikkal és edzőjével, Halász Mihállyal, Németh Ernő beszélgetett.
5 évesen kezdtem el foglalkozni ezzel a sporttal, a tesóm után. Ő már 13 éve sportolt, és akkor utána elkezdtem én is.
Ő adott először tanácsokat, hogy hogyan sportolj?
Adott is, és néztem az edzéseket, ahogy az edzőm tanított, és nekem megtetszett az egész kickbox, és én is elkezdtem utána.
Sikerült-e azóta már túlnőni rajta a bátyádon?
Nem mondhatom, hogy túlnőttem rajta, de már utána vagyok.
Ugye országos bajnok is vagy, és világbajnok?
Tavaly nyertem országos bajnokságot, utána ebben az évben most megvédtem. Voltam világbajnokságon tavaly, ott második lettem. Utána ebben az évben meg is nyertem a világbajnokságot.
Hol volt a világbajnoki döntő?
Budapesten volt.
És milyen volt a mezőny?
Erős volt a mezőny. Volt egy francia és egy szlovák. Azok ellen bonyolztam, és a franciát meg levertem.
Mi volt a titok? Sok készülés, vagy pedig ebben a sportban mi az, ami végsősorban dönt?
Sok felkészülés, és akkor magadban el kell dönteni, hogy te nyersz, vagy nem.
Milyen versenyek várnak még az idén?
Országosok, vajdaságiak, és lesz még világkupa is, meg Európa-kupa is.
Ezekre hogyan készülsz?
Lelkileg is, erőben is, és újabb technikákban is.
Technikákat azt az edzőtől sikerül elsajátítani, vagy pedig a versenyeken azért oda nézel az ellenfelekre is, hogy ők hogyan csinálják?
Néha nézzük a versenyeket, még az edzőm is segít.
Otthon pedig gondolom, hogy akkor a bátyáddal tudsz edzeni.
Igen.
Egyébként hol tanulsz, merre tanulsz?
Én itt Magyar Kanizsán Beszédes Józsefban számítógépes szerkesztő vagyok.
Hogyan sikerül a tanulást és a sportot összehangolni?
Ugye nekünk este van edzésünk, és akkor délelőtt vagyok suliban, délután nincs is tanításom, és akkor én járok este edzésekre.
Az osztálytársak azok szurkolnak, hogy Dominik akkor így aranyat hozzál hozzá.
Hát szurkolni szoktak, úgyhogy ez mindig megy.
Most Magyar Kanizsán sportösztöndíjat kaptál, mit jelent ez a számodra?
Nekem ez nagyon jó, felszerelésekben is, meg utazásokban is segít.
Halász Mihály vagyok, a Ringfighternek az alapítója és főedzője.
Gratulálok a tanítványhoz.
Dominik egyrészt már nagyon régóta tanítvány, egész kiskora óta tanítom. Ő a 4. generáció világbajnokom, beletesz mindent, ami van, de ez nem elég. Ezen kívül kell, hogy legyen egy jó kommunikáció köztünk. Minden meccset én irányítok a sarokból, hogyha nincs meg a kommunikáció, aminek előfeltétele a bizalom, akkor semmilyen tehetség, meg semennyi munka nem elegendő ahhoz, hogy helyzeteket megoldjunk, hiszen a helyzetek mindig változnak. És hát nyilvánvalóan tapasztaltabb vezetőként ugye én ülök a sarokba, és akkor ezekre a helyzetekre reagálok, és mivel mi nekünk jó a kommunikációnk, Dominik azonnal tud válaszolni, sőt, ő már mondhatni relatív tapasztalt is, úgyhogy saját maga is meg tud oldani helyzeteket. Így ebből én úgy látom, hogy az eddigi eredményeket is szemügyre véve egyre jobb össze és egyre jobb eredményeket tud elérni.
A meccs előtt, amikor látja az ellenfelet, akkor tudja már, hogy mi lehet az a taktika, amivel lehet nyerni?
Én mindig analizálom a másikágon selejtező lehetséges ellenfeleinket. Dominikot nem gyakran engedem, hogy ezeket nézze, ez egy pszichológiai felkészülés része, de én nézem őket és előkészítem a megfelelő taktikát az esetleges ellenfélre, aztán, hogy ki jut majd be a döntőbe, vagy a további selejtezőn ki lesz az ellenfelünk, azt ugye a sors dönti el.
Eddig azt mondták, hogy a tiszamentes sportja a birkózás. Felzárkózik most a kickbox is?
Én ezt kétségbe vonnám, hogy a tiszamentes sportja a birkózás, ez azért van, mert ez a narratíva folyik minden csőből. Ha a többi egyesület is ennyi teret kapna, és lehetőséget úgy anyagít, mint publikusat, akkor lehet, hogy máshol is lennének jó eredmények. Megköszönjük ezúttal is a támogatást, úgy az anyagit, mint az erkölcsit a teljes közösségnek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.